Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Ez a Megbeszéljük a Hetes Stúdióban Németh Andrással, a HVG újságírójával, Kovács Zoltánnal, az ÉS főszerkesztőjével és Bolgár Györggyel. És nekem a szerkesztőm azt írta ide az első ponthoz, hogy keleten a helyzet változatlan, arra utalván, hogy Magyarországon továbbra is rendszer szinten sérül a jogállamiság, írta az Európai Unió. Továbbra is fennáll az uniós források felfüggesztése több programból is, mivel nem fogadtak el új intézkedéseket a fennálló jogállamiság és korrupció ellenes problémák orvoslására, és hogy ez nekünk nagyon-nagyon sok pénzbe fog kerülni. Már eddig is ugye 250 millió euró körüli összeggel büntették meg Magyarországot, amire még rájön valamennyi, de most a kamatokat kérték rajtunk számon, amit jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a magyar kormány képtelen, nem csak nem akar, azt hiszem, hogy képtelen
kifizetni. Olyan nincs. A magyar kormány egyrészt mindig mindenre képes.
Ha most tettek fel egy milliárd euró Kínából.
De ha kell pénz, akkor fölvesznek hitelt, kibocsátanak kötvényt, olyan nincs.
De az András azt mondta, hogy erre vettek
nem,
föl
Kínából. Én csak viccelődtem most kivételesen.
De ebben nincs
előre tudták, de nem, de az mindenképpen tény, hogy hiányzik a pénz. Tehát azért is van, hogy van ez a védelmi, szolidaritási hozzájárulás, aminek tulajdonképpen semmi oka nincsen, vagy semmi oka nem lenne. Erre vannak még a külön adók, amik megmaradtak korábbról. Ennek ezért van az, hogy 600 milliárdnyi beruházást töröltek, tehát tényleg nincs pénz. Ez akárki akármit mond, szemmel láthatólag a magyar költségvetés rossz állapotban van.
Minden esetre a védelmi hozzájárulás arra van, hogy mi megvédjük Orbánékat.
Pontosan igenis, hogy megvédjük magunkat attól a háborútól, amiben egyedül mi nem vagyunk benne, mégis nálunk van egyedül háborús veszélyhelyzet.
Egyébként csak annyit ez az egészhez, hogy mennyivel egyszerűbb lenne a jogállamiságot helyrehozni, mint az, hogy őrült eszelős összegeket kellene majd visszafizetni, és ezek az összegek láthatóan csak nőnek, egyre több lesz a hitelfelvétel, és most megint nyilván történik majd valami, ahogy szokták csinálni, hogy egy-két pontban változtatnak azokon a jogszabályokon, törvényeken, amik a legjobban szúrják az unió szemét, de nem biztos, hogy ez már elég lesz.
De eddig nem történt semmi ilyesmi. Tehát, hogy
volt már a bírósági
törvény. A bírósági törvényt változtatták, igen, de például a gyermekvédelmi törvényt azt szigorították. Nem úgy könnyítettek volna, vagy tisztázták volna a benne lévő megkérdőlezhető passzust, hanem még szigorították is, és még most is azt mondják, hogy még jobban fogják szigorítani.
Igen, ez a kis vasút, ami elmegy akár bármeddig is, tehát hogyha erről van. Igen.
Igen, de ezt azért nem lehet majd bírni egy idő után, szóval lehet fölvenni hiteleket, rengeteg pénz van a piacon, csak az a helyzet, és most már tényleg ez egy komoly kérdés lesz, mert ez már 3 évvel, és meg 6 évvel ezelőtt is előjött, hogy ki fogja meg, hogyan ezt visszafizetni, ugye mindig jön, hogy az unokáink fogják vissza, az unokáink sem fogják tudni visszafizetni, mert akkora lesz már az adósság.
Viszont abból kéne kiindulni, hogy tulajdonképpen már a 10-es évek legelejétől kezdve azt mondták, nagyon okos, nagyon tájékozott, politikában, tudományokban, gazdaságban járatos emberek, hát ezt nem lehet tovább csinálni. Ez így nem megy. Ezt nem fogja hagyni az Unió, ezt nem fogja hagyni Németország, ezt nem fogja hagyni az Egyesült Államok, és tettek is különböző lépéseket, szigorúan rászóltak Orbánékra, Hillary Clinton külügyminiszterként még talán a Klubrádió ügyét is előhozta, és az Európai Unió végén nagyon sok figyelmeztetés után rászánta magát erre a jogállamisági eljárásra, és még pénzeket is elvont az Orbán kormánytól, és lehet csinálni, és nem omlottak össze, se gazdaságilag, pláne nem politikailag. Magyarán én oda jutottam, hogy akármilyen jogállamisági jelentés van, akárhányszor megismételve, Orbán azt csinálja, amit ő politikailag a maga számára hasznosnak talál, és meg tudja csinálni. Ez az Orbáni találmány, ezért neki több feltalálói díj járna, mint Rogán Antalnak azért a bizonyos ér.
Igen, de mi az oka ennek, Gyuri?
Az az oka, hogy az Európai Unió nem arra van kitalálva, hogy legyen egy ilyen rossz fiú, aki folyton keresztbe tesz az uniónak.
Mármint, hogy nem az unió, hanem az Orbán Viktor. Miért nem hajlandó egy pici lépésre tenni?
Mert így született.
Mert ő a konfliktusokat
imádja. De mi az oka? Tehát
azért, mert egy ilyen természetű politikus.
Szerintem ő folyamatosan keresi a konfliktusokat, és arra számít, hogy a konfliktusból ő a zavarosban jól fog tudni halászni, és eddig szerintem.
Hát mi? Szerintem nem. Szerintem az az oka, amikor megválasztották a Fidesz-KDNP-t, meg az Orbán Viktor legyen a miniszterelnök 2010-ben, az első dolga, emlékeztek, hogy mi volt? A legelső dolga, a legelső. A nemzetközi valóta alap kieludálása. És ez azért tette ezt legelőször.
Kipaterolása, így volt.
Kipaterolása. Én azt mondtam, hogy kieludálása, de akkor ezek szerint kipaterolása az a helyes ebben. És az oka az volt, hogy senki ne nézzen bele az ő kártyáiba. Senki. És az Európai Uniótól sem tűri ezt el, azért vállal mindent.
És 98-ban mi volt az első, hogy Simicska lett az adóhivatal elnöke.
És hogy ott a hosszú bájtok éjszakája.
Igen. De ez mind ugyanazt mondja,
igen,
hogy...
Igen, de ő azt mutatja, hogy itt minden el van lopva. És azt nem lehet észrevennünk.
És egyébként ezért kivételesen most nem értettem veled együtt, hogy egyszerű lenne helyreállítani a jogállamot, mint kifizetni. Tehát, hogyha itt helyreállna a jogállam, akkor ennek a rendszernek vége lenne. És ez csak ezért van. Nem akarják ezt
én
a jogállamot.
Én nem teljesen komolyan tudom, mondtam.
De miért nem értettél velem egyet?
Tessé?
Miért nem értettél velem egyet?
Nem, én vele abszolút egyet értettem.
Pontosabban komolyan gondoltam, hogy milyen jó lenne, de hát nyilvánvalóan nem fogja, hát megőrül attól, hogy jogállamiság, ettől a szótól is. Egyébként a 2010-es évek elején nem biztos, hogy komolyan gondolták, hogy lesz egy ilyen eszelős ember a évtized végére, vagy a következő évtized elejére, mint Orbán Viktor. Én állítom, hogy ezt nem tudták elképzelni.
Mi se tudtuk elképzelni. Nem. Tényleg, ismertük őt, féltünk is tőle, tudtuk is, hogy abszolút hatalomra törekszik, de hogy ezt hónapról hónapra tovább srófolva, tovább nyomva, tovább presszionálva mindent és mindenkit megmeri csinálni, ezt nem gondoltuk volna. Azt hittük, hogy bejönnek a nagy politika realitásai országon belül és kívül, hogy hát ezt nem csinálhatja egy kis és gazdaságilag gyenge ország, nem mehet szembe saját nagy szövetségeseivel, legfőbb gazdasági partnereivel, de igen, meg lehetett csinálni, és Orbán újítása ebben van, hogy megmeri csinálni.
És az a vicc, ami még be fog következni, ugye, hogy fölvettünk most 1 milliárd eurót a kínaiaktól, nem tudom, hogy mik a részletek, hány százalékos kamatra, mikor kell elkezdeni a visszafizetést, meg ilyen apróságokat, de még az is előfordulhat, hogy Orbán Viktor felvesz 1 milliárd eurót Mészáros Lőrinctől. Tehát az
végül is az egyik zsebéből teszi a másikba.
A csimboraszolja lenne a dolgoknak, de úgy tűnik, hogy Orbán Viktornak ez tetszik.
Hát, mert az bent lévő pénz az MBH bankban, amelyiknek a Mészáros meghatározó tulajdonosa. Igen. Hát az itteni pénz, hogy azzal, hogy sáfárkodnak, hogy lopják, hogy teszik ki, hogy támogatják a löpenéket, ez egy belső dolog. De ez külső pénz, tehát szükség van,
a úgy látszik. Kölcsönt,
kölcsönt, igen.
De egyébként bőven elképzelhető, hogy Mészáros Lőrinc hitelezi. Persze. Tehát ugye kötvényeket bocsátja az állam. Tehát ugye korábban azzal büszkélkedett a magyar kormány, hogy a GDP-nek már nem olyan magas százaléka a külföldi, vagy az államadósság, mint korábban volt, ezért már nem tud büszkélkedni, mert olyan magas az, büszkélkednek, hogy alapvetően ez a belföldi piacon, tehát hogy korábban sokkal magasabb volt a külföldi részesedés, tehát szerintem bőven benne van az, hogy a Mészárosi cégei vásárolják a kötvényeket, tehát ezt szerintem már megtörtént.
Igen, de én nem arra gondolok, hogy itt sumák módon, vagy néma csöndben senkit sem értesítve erről a dologról, hanem ennek majd nagy sajtónyilvánosságot
fogadni. Hogy ez majd egy hazafias tettnek fog számítani.
Hogy volt értelme annak, hogy ilyen nemzeti arisztokráciát neveltem ki, mondhatja majd Orbán, mert hogyha bajban van az ország, akkor segít.
Egyébként ráadásul olyan elméleteket gyártam, ahol olvastam Orbán Balázsnak erről a konnektivitásról.
Orbán Balázs, aki a Orbán Viktor igazgatója.
Igen,
ilyen abnormitás szintén nincs sehol sem. Milyen igazgató? Milyen hivatalos hivatalnak az igazgatója.
Most az egész miniszterelnökségnek a agytrösztje, vagy mindegy, hogy minek nevezzük.
Szép,
ott van. Az a lényeg, hogy mindig kitalálnak valami elméletet. Most egyébként ez a konnektivitás, ez sok igazság van, hogy minden mindennel összefügg, és a másik oldalról pedig nem fogunk tömbösödni. Ez a tömbösödés, ez most tényleg mindig egy ilyen kis országnak, mint
a Magyarországon
először is valahova kell tartozni. Az, hogy nem tömbösödünk, az sosincs kifejtve, nem tartozunk, nem csapódunk se ide, se oda. Most a konnektivitás nálunk most eddig még én úgy láttam, hogy eszelős nagy hiteleket vesznek föl, és nem, amit te is mondtál, hogy nem uniós hiteleket vesznek föl, mert
nem adnak a unióban Magyarországnak pénzt.
Igen, de pontosan azért, mert való akkor valamiféle ellenőrzést gyakorol az, akitől kapták a hitelt, hanem fölvesznek Kínától. De nekem továbbra
de
is az...
De nem is kellene uniós hitelt fölvenni, uniótól egyébként nem kell, az unió vesz föl, és ez is egy új dolog volt, a piacokon hitelt, például ahhoz, hogy ezt a helyreállítási csomagot finanszírozni tudja, de nem, az uniótól ingyen jön a pénz, azt soha nem kell visszafizetni, hogy csak elfogadható programokat kell összeállítani, hogy mi erre szállítani, ők megnézik, rendben van, nincs rendben, hogy módosítsatok rajta, és akkor adják a pénzt. De itt éppen ezekről a hiányzó 1000 milliárd forintokról van szó, és hogy visszatérjünk az alapvető kérdésedhez az elején, hogy lehet az, hogy nem hajlandók a jogállamisági feltételeket teljesíteni, miközben ettől függ, hogy jön-e plusz több 1000 milliárd forint. És Orbán úgy látszik, feladta, hogy nem baj, nem jön.
Egy darabig lehet, szóval mindig azt mondjuk, hogy egy ideig lehet csinálni, aztán nem. Én mégis úgy gondolom, hogy ez a végét járja, ezt már nem lehet jobban eladósítani az országot.
Csak válaszolni szerettem volna a Gyuri felvetésére, amikor azt mondta, hogy én vetettem fel az elején, hogy hogy is lehet ez, hogy itt nem kapunk az uniótól pénzt, azért, mert Magyarország nem teljesíti az elvárásokat, illetve semmit nem teljesít. Tételesen felsorolják azokat a területeket, ahol hiába veti fel kifogásait az Európai Bizottság, a magyar hatóságok nem mutatnak hajlandóságot az elvárások teljesítésére. De vajon mik azok? Például a magas szintű korrupciós ügyekkel kapcsolatos nyomozások, büntető eljárások és jogerős ítéletek területe, a média szabályozó hatóság funkcionális függetlenségének erősítése, ez a médiahatóságot, a magyar médiatanácsot, ahol csak fideszesek vannak, és csak olyanokkal foglalkoznak, ami a Fidesszel kapcsolatban van, és ami esetleg a Fidesznek jót tehet, a közszolgálati média független irányításának és szerkesztői függetlenségének fokozása. Hogy lehet fokozni a nullát?
Nem ezt akartam mondani, hogy
tényleg, a nullát
bármennyivel szorozzuk meg a nullát, az annyi marad, mint amennyi most a függetlenség ott.
Tehát az, ami a médiában, a közszolgálati médiában van, most már immunissá váltam egy kicsit erre, de gyomorgörcsöt okozott minden alkalommal, amikor valami politikai vagy egyéb kommentár volt a közszolgálati médiában. Én ilyet nem láttam soha. Tehát amióta nézek ilyet felnőtt fejjel a 70-es évek óta, amikor még javában dúlt ugye a szocializmus, ott sem voltak ilyenek, mint ami most van a közszolgálati
Volt ilyen propaganda, csak nem voltak már olyan lelkesek. Azok, akik ezt továbbították meg, akik elvárták tőlük ezt. Itt pedig most az a különlegesen perverz az egészben, hogy azt látja az ember, és azt olvassa Magyar Nemzettől, Mandineren át, M1-ig, TV2-ig, hogy szívvel, lélekkel túl teljesítenek a fiúk és lányok, hogy ezt mondja a propaganda, akkor még tegyünk rá, még jobban szígyük az amerikai imperializmust, vagy legalábbis annak a hatalmon lévő részét, és dicsérjük egekbe Trumpot, aki tényleg arra méltó.
És az nem amerikai imperializmus lesz, hogyha Trump lesz az elnök?
Nem az, ami különleges szövetségesi viszonyuk, stratégiai szövetségesünk lesz. Igen, Trump mondta az idézet.
Ezek olyanok, mint az állami stratégiai beruházások, amikkel nem szabad semmit se kezdeni. Nyomozni se szabad utána, mert csak.
Egyébként, amikor a Trump ellen elkövették a merényletet, az egy tipikus példája volt ennek a közszolgálat, úgynevezett közszolgálati média lerobbantságának. Eldörrent a puskagolyó, nem telt el 24 óra, most már idézett Orbán Balázs bejelentette, hogy aki háborúról beszél, azt azonnal megszírozzák és lelövik. Fogalma se volt.
Nem, az a békéről?
A békéről, bocsánat. A fogalma se volt senkinek, se az FBI-nak, se a nyomozó hatóságnak Amerikában, hogy ki és miért lőtt le, még az, mind a mai napig vannak lelőni, kérdések. De még el se hangzott, még véres volt a Trump füle, már bejelentették, hogy aki békéről beszél. Na most egyébként, ahogy békéről beszél a Trump legutóbb, nem is tudom, hol olvastam ezt, ja, azt nyilatkozta, hogy a békét úgy kell megteremteni, hogy szétlövük az orosz haderőt. Ez elhangzott egyébként, ez a kijelentés. Erre nem reagáltak egyébként Magyarországon.
De hát ugyanezt történt a Fico ügyében is. Tehát nekem azt tetszett a legjobban, hogy egyből kiderült, hogy egy baloldali, amint kiderült a Lévainak a félrefordítását, tehát Levicki. És ott is rögtön a Fico békepártisága került. Tehát ez egy állandóan visszatérő motivum.
Használták ezt a baloldali merénylőt.
Persze, igen, tehát hogy valami olyasmi alapot támogatott, ami Ukrajnát támogatta, de az egészben a legrosszabb szerintem visszatérve még a Magyar Nemzet STB alkalmazottai, mert újságnak nem feltétlenül nevezném, tehát ők tökéletesen tudják, hogy ez nem igaz. Tehát én nagyon sokukkal beszélgettem különböző helyeken, akár Koszovóban, akár Ukrajnában. Ők jelentős részt tudják, hogy ez nem így van, és mégis ezt mondják. Tehát számomra ez a kognitív diszonancia okozza a legnagyobb fájdalmat, hogy értelmes emberek valószínűleg anyagi haszonért cserébe ezt ontják magukból, ezt a fajta propagandát, és tényleg úgy néznek egyébként, ahogy mondod, hogy lelkesek, de szerint tényleg tudják, hogy ez de nem így van.
Akkor visszatérek a Gábor kérdésére, hogy hát itt van, felsorolják megint ebben a jelentésben, hogy ez média,
hogy
és
van,
igen. De Orbán azt tapasztalta, és teljesen igaza van ebben, hogy hiába fogalmazzák meg akármilyen szigorúan, hogy na, ezt se teljesítetted, azt se, ezt kéne, azt kéne, nem tudják betartatni. És ha végül egy vitás ügy, mert néhány év után eljut egy vitás ügy az Európai Bíróságig, és az Európai Bíróság úgy dönt, hogy Magyarország nem tartja be például az európai menekültügyi szabályokat, és elítéli Magyarországot, akkor Orbán azt mondta, amit addig korábban senki nem mert, és akkor mi van? Oszt jó napot, nem tartjuk be. És akkor eltelik megint néhány év, nem történik semmi, hoznak még egy ítéletet, amelyik azt mondja, na jó, nem tartottad be méghozzá ilyen pofátlanul, 200 millió euró, sőt, amíg nem változtatod meg a törvényt, napi 1 millió euró, tehát egy év alatt 365 millió. És nem, erre Orbán a mi pénzünkből azt mondja,
az plusz, tehát nem is kamat, hanem a napi plusz büntetés. Plusz
büntetés. Tehát amíg nem változtatod meg a törvényt. Igen. Arra Orbán azt mondja, na, hát akkor kénytelenek vagyunk megadóztatni, nem a népet, nem. A multikat, meg a bankokat, meg az akármiket.
Nem ezt mondta erre.
De, ezt mondta. Nem, most éppen Gulyás mondta ezt.
Azt mondta erre Orbán Viktor, erre a büntetésre, illetve a felszólításra.
Olyat fog csinálni, ami nektek még jobban fog
fájni. Igen, ezt mondta.
Igen, hát például ez. Jobban
de mi lehet
fájni
az, ami jobban
mondom,
fáj Brüsszelnek?
A multiknak a külön megadóztatása, ez jobban fáj, és keresztbe teszünk nektek ott, akkor, ahol csak tudunk, akármilyen ügyben, mondjuk Ukrajna ügyében jobban fáj.
Akkor a következőre válaszoljatok, ha tudtok. Az európai békekeretből származó 6,5 milliárd eurós fegyverszállítási ellentételezés kifizetését Ukrajnának mindaddig blokkolni fogja Magyarország, amíg Kijev nem teszi újra lehetővé a Lukoil zavartalan kőolajszállítását Ukrajnán keresztül Magyarországra, mondta Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter az ATV híradónak adott interjújában.
Ahogy az orosz mondja, voilà.
De hogy tudják ezt megtenni?
Hát ezt megtenni.
Hát
amit mondtatok, hogy ez ami jobban fog nekik fájni, de ráadásul az egészben az a legviccesebb.
De mi van akkor, hogy az Európai Unió kihagyja Magyarországot ebből?
Ezt akartam egyébként mondani, hogy én nem vagyok annyira pessimista, mint a Gyuri. Tehát lehet, hogy belföldön Orbán még mindig azt csinál, amit akar, de azért a nemzetközi szintéren, az Európai Unióban, a NATO-ban ez egyre kevésbé működik. Tehát azért emlékszünk, hogy elment kávézni, amikor már nagyon ráléptek a lábára, és nem vétózta meg az Ukrajnának nyújtott pénzt. Azt is látjuk, hogy egyre több az döntés, ami többségi döntéssel hoz meg az Európai Unió. Hagyta ki minket olyan NATO tanácskozásból, ahol Ukrajnáról beszéltek. Tehát egyre kevésbé tud érvényesülni ez a dobjunk fát a küllők közé politika, de most még ezt meg tudják csinálni, de ami a lényeg szerintem, hogy mint kiderült, ebből a 6,5 milliárd eurót már korábban is mi blokkoltuk azelőtt, hogy felmerült volna ez Lukoil ügy, tehát gyakorlatilag már egy elhatározott és megosztott
zsarolás
sütünk el még egyszer Ukrajna.
De ezt meddig tudjuk elsütni?
Szerintem egyre kevésbé. Tehát én mondom, én azt látom, eled egyetértve, hogy korábban ez az Európai Unió úgy működött, hogy itt 20-valahány tag benn volt, amelyik vállalta, azért lépett be, mert egyetértett ezzel az értékrenddel, és keletkezett egy ország, ahol a főnök úr a trambulinról a medencébe, és egyszerűen nem volt meg a mechanizmus az arra, hogy ezt az úriembert kivonják a forgalomból. Szép lassan megteremtődnek szerintem a módszerek, csak lassan, és ezt mi fizetjük meg ennek az árát.
Csak annyit, hogy azért nem voltak meg az eszközök, mert akkor, amikor a uniónak az alaptörvényeit lefektették, tényleg, ahogy a Gyuri is mondta, senki nem gondolta, hogy Európa közepén megteremtődik egy olyan hatalom, és ennek a hatalomnak a legtetején egy olyan ember ül, aki minden értéket, hogy mondjam, csak semmit nem tart be. Nagyon nehéz így. Különben az, hogy valakinek, ugye volt egy idő, amikor azt mondták a Széjártóik, hogy azért nem tudják teljesíteni a jogállami feltételeket, mert nem tudják megfogalmazni Brüsszelben, hogy mit is akarnak. Emlékeztek erre a szövegre? Nagyon nehéz is különben, mert olyan dolgokat, olyan természetes élethelyzeteket kellene leírni, mert csak azt mondom, hogy a gyereknek, hogy ne kend a fejedre a vajas kenyeret. Tehát, és az, hogy miért? Hát jó, mert nagyon nehéz, azért, mert nem oda való a fejedre. Körülbelül Orbán Viktor ilyeneket kellene, hogy megoldjon, ilyenekkel kéne szembesíteni Orbán Viktor, hogy ne kenje a fejére a vajas kenyeret, azt mondja, hogy miért. Na most ennek az ideje is lejárt. Erre jött a konnektivitás. Erre jön majd még valami más, hát mindig valamit kitalálnak, de én is úgy gondolom, hogy ennek egyszer azért lesz vége, mert az ország teljesítőképe ezekben a hitel, meg büntetés, meg egyéb visszatartott pénzeknél, azért ez elfogy. Tehát lehet Kínától kölcsönkérni, még lehet ezzel, vagy nem tudom hány milliárd
lehet,
euró.
El lehet adni az országot. Csak Kínának, hát az a helyzet, Kína vevőre.
Hát csak Montenegro tudna mesélni, hogy ennek milyen következményei vannak. Tehát majdnem sikerült bedönteni az egész országot.
Mert mi történt azt a montenegrói ügyet? Nem biztos, hogy mindenki ismeri, vagy emlékszik rá. Montenegróban
nagyon aktív volt. Kína állami hiteleket adott, beruházási hiteleket
mint Magyarországon.
Adott. Mint Magyarországon, és Montenegró végül rájött arra, hogy ezt egyrészt nem tudja visszafizetni, kettő nagyon kedvezőtlennek a feltételek, és próbált ebből kimenekülni. És ha olyan vasmarokkal szorította a Kína a montenegróiak nyakát, hogy megdöbbentő volt, és végül Európai Unió segítséggel sikerült, de ott azért kiderült, hogy milyen tud lenni.
Igen, de azért Montenegró egy kicsi és gyenge, sérülékeny ország, Magyarország nagyobb is.
Csak többet kaptunk már, tehát
igen,
azért arány.
De Magyarország sokkal jobban benne van az európai gazdaságban. Nem olyan könnyű egy olyan gazdaságot kifordítani a sarkából, még ilyen kínai kölcsönökkel sem, amelyeket hát először is nem volna képes Magyarország visszafizetni, nem látok ilyen helyzetet. Szerintem nem is következik ez be. Annál ezért ez a gazdaság sokkal sokrétűbb, több esélye, lehetősége van, mint Montenegrónak, de hogy miért nem vagyok mégis veletek szemben egy kicsit sem optimista. Azért, mert Orbán arra játszik, ki is mondja, nem titkolja,
várjál, csak mi optimisták vagyunk az ő?
Nem, abban voltam kicsit optimista, hogy legalább a nemzetközi téren nem érvényesül Orbán akarat annyira, mint érvényesült akár 5 évvel ezelőtt, csak mennyi érvényesül Magyarországon.
Szóval nyíltan arra játszik, hogy majd Trump győz, és akkor hát látjuk, hogy Trump állandóan hivatkozik Orbánra, lesz tehát egy különleges személyes viszony, ez persze nem stratégiai szövetség, nem tudja annyira fölértékelni Magyarországot, hogy Magyarország legyen valaki Európában, de egy állandó kellemetlenkedő, botrányokozó, ami egyébként most is Orbán Viktor amerikai háttérrel, még inkább lehet ez az egyik. A másik, hogy Európában is vannak olyan folyamatok, amelyek az orbáni politikát segítik, alátámasztják. Szóval ahhoz, hogy az Európai Unió tényleg le tudjon csapni Orbánra, és akkor például elintézem ez a lehetőség kezében, vagy jó, jogállamisági feltételeket nem teljesített, az összes pénzedet elveszem ebben a periódusban, 27-ig, és akkor majd talán megrendül a forint, és nem 400 lesz az euró, hanem 500, ha azt kibírod valahogy, akkor egészségedre, de nem fogod kibírni. Ez az egyetlen eszköze, de ezt csak akkor tehetné meg, ha a másik 26 ország azt mondaná, hogy jó, rendben, alkalmazzuk ezt a végső eszközt, és vegyük el a szavazati jogot, függesszük föl Magyarországtól. De egyrészt itt van a kis Szlovákia, nem ugyanazok az érdekei persze, mint Magyarországnak, de adott esetben félhető is, és azt mondja, hogy nem. Ott van az új holland kormány, nem Wilders, Orbán barátja a miniszterelnök, de a legerősebb erő a holland kormány koalícióban. Nem tudjuk, hogy mi lesz Franciaországban 2 év múlva, most láttuk, hogy nagy nehezen összegyűlt egy koalíció, a Le Pen ellen, de hogy erősödik a szélső jobb, ott is az biztos. Itt van Ausztria. Lehet, hogy ősztől kezdve a szélső jobboldali Orbánékkal egy pártcsoportba tartozó szabadságpárt lesz, az biztos szinte a legerősebb párt, és talán még kancellárt is adhat. Na és abban a pillanatban az unió keze meg van kötve. Erre játszik Orbán, és nem kicsik az esélyei.
Az esélyei meg vannak.
Várjátok egy pillanatig, még fel kell konferálnunk magunkat, mert ilyenkor szokás a Megbeszéljük közepén. Tehát ez a Megbeszéljük a stúdióban Németh Andrással, a HVG újságírójával, Kovács Zoltánnal az és főszerkesztőjével, és Bolgár Györggyel. És akkor nekem lett volna itt egy belépőm, de te jössz.
Nem, én csak azt akartam mondani, amit Gyuri mondanak, nagy esélye van sajnos. Nem nagy esélye van, most is volt nagy esély. Aztán láttuk, mi lett belőle, azért ez nem jött össze, akárhogy is nézzük, mert Franciaországban sem jött össze. A Wilders nem lett kormányfő, és de ezek mindig megvannak, ezek
tehát
az
Olaszországban se jött össze, holott
Olaszországban se. Tehát azért nem egészen.
A választás, akit Orbán szeretett volna, majdnem. Aztán, akit szeretett, és kölcsönt is adott neki talán, az aztán hátat fordított Orbán programját.
Meg szerintem az lesz még érdekes, hogyha ez a
Melónira gondolok.
Melónira természetesen, hogy mi lesz Trump és Orbán nagy szerelmével, hogyha ugye Trump egyértelműen Kína felé akar fordulni. A fő ellenség Trump számára Kína, nekünk meg ugye nagy haverunk, tehát...
Jó, de még ez nem biztos, hogy érdemes elemezni.
Persze, menjünk vissza odáig, hogy egyelőre még nem.
Nincs meg, de hogyha azért még mindig ő az esélyesebb, bár most azért, hogy romlottak.
Ez igaz, de ilyen alapban az olimpiai foci döntőről is beszéltünk.
Beszéljünk.
Ma kezdődik. Ma, amikor felveszük ezt a műsort, ma este kezdődik a francia-párizsi olimpia, és mindnyáján azt hiszem, hogy érdeklődünk az esemény iránt, azt gondolom.
Igen, de visszatérve mégiscsak egy mondat erejéig, hogy szóval komoly politikus játszik arra, és az egész országot arra fölteheti, hogy X nyeri az amerikai elnök választás, szerintem nem.
Még
nem.
A magyar hát költségvetést is erre teszik
föl. Mindent föltesz rá.
De tényleg ilyen volt már, nem ilyet volt. Szabad csinálni?
Nem szabad csinálni. Szabadnak szabad.
Nincs értelme.
Én azt gondolom, hogy nem a szabad, nem a szó jogi értelmébe kérdeztem.
Hanem egy országnak szabad-e
ilyet csinálnia egy másik ország politikai vezetésével kapcsolatban?
Az, hogy fölteszi az egész
országot. Azt mondja, hogy majd akkor fogjuk beteljeszteni a költségvetést. És felhagyjuk, ki nyeri az amerikai
elnökválasztást? Nem, 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 hanem Trump nyeri az elnökválasztást.
És ennyire. Hogy ennyire.
Hát, meg egyáltalán így
hogy
beszélni.
Ennyire szabad ehhez csinálni.
Szabad volt azt csinálni az elmúlt 4 évben, hogy minden alkalmat megragadtak, és minden nem létező alkalmat is, hogy belerúgjanak a Biden kormányba. Orbán Viktor nem fogadta még az évek óta itt lévő budapesti amerikai nagykövetet. Szabad ezt csinálni? Nem. Normális, pláne szövetségesek között nem szabad. Nem. Megcsinálhatta? Meg.
De rámutatnék, hogy ez a békemisszió is egy hasonló dolog volt. Tehát ez egy hordas nagy lutri volt, és szerintem nem jött össze.
De hát nem, hogy nem jött össze, hát ez nagyon-nagyon ciki.
Igen.
Nem csak az Orbánnak, az Európai Unió se tudja nagyon magyarázni, hogy éppen a soros elnökséget vívő ország miniszterelnöke miért gondolja azt, hogy ő itt a béke megteremtője, és bejárja az egész világot ezzel?
Már az egyik helyen nem szól arról, hogy meglátogatja a másik helyet, és mind a négy helyszínen mást mond, tehát ez számomra egyszerűen...
Én szerintem egyszerűen bunkó ez az ember.
Hát ezt mondjuk nem mondasz
újra. De ezzel nem intéztünk el semmit.
Nem intéztünk el semmit, de
nem is tudunk.
Ezzel nem is állt mit kezdeni.
Mivel tudunk elintézni valamit?
De hát...
Semmiben.
Semmit. Tehát nagy napokig, hetekig gondolkozom most már azon, hogy mi lehetett ennek a békemissziónak a tervezett célja, és még erre sem tudtam rájönni. Mert az első pillanattól fogva látszott, hogy ebből nem lehet semmi pozitív, tehát Ukrajnában nem kérnek az orosz békéből, Oroszországban megmondták Orbánnak, hogy ők csak úgy tudják elképzelni a békét, hogyha Ukrajna kapitulál, a kínaiak megmondták az ő béketervüket, ott Orbán ezt jóvá hagyta, tetszett neki.
Ez semmi nem volt ebbe szerintem, mint az, hogy Orbán megmutatja, hogy ő az unió soros elnöke, és tényleg végig rodeozza a nagy embereket, ami hát olyan, mint amikor parasz gyerek bemegy a diszkóba, és a legjobb csajokat fölkéri, aztán mindegyik elhajtja.
De na ez most... a különbség. Bement a diszkóba, és mindegyik hajlandó volt vele táncolni.
De nem biztos.
Putin nem volt vele.
Nem volt hajlandó táncolni vele.
Kicsit furcsa, és Zelenszkij miért volt hajlandó vele táncolni?
Tehát ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy oda ment Magyarország képviselőjeként, Putin közölte vele, hogy te vagy ön az Európai Uniót képviseli, majd elmondta azt, hogy Oroszország hogyan képzeli a békét. Nem hiszem, hogy nem. Putyin megmondta azt, hogy ő mit akar.
Tehát ez a Putyin véleménye, nem, senkinek a véleményét nem változtatta meg Orbán, persze. De azt mondod, ezért nem érted, hogy mit akart. Pedig egyszerű, megint induljunk ki a személyiségéből. Minél nagyobb ember szeretnék lenni? És lehet-e annál nagyobb ember egy magyar miniszterelnök, mint hogy egy ilyen világválság kellős közepén elmegyek a világválság összes jelentős szereplőjéhez, ráadásul úgy, mintha, hát nem mondom ki, csak érzékeltetem, én volnék az egyik nagy szereplő, egy nagy szövetségesi rendszer, az Európai Unió jelenlegi vezetője.
Igen, és ezzel ráadásul... Már most is a varázsának az egyik eleme ez, és ezért szeretik rengetegen vidéken Orbán Viktor,
ez a másik,
ott van a pápa mellett, ott van az elnök mellett, ott van az orosz elnök mellett, ettől el vannak ájulva.
De hát azért mégis csak kiderült, hogy a király messzelen, nem?
Hát persze, kiderült, minden onnan üres kézzel jött el.
Nem derült ki azok számára, akiket ezt elájulnak.
A Fidesz szavazók számára valószínűleg nem derül ki. Tehát akármit csinál...
Vannak sok millióan.
Hát igen, de ettől nem lettek azért, bízom benne többen.
Olyan nagyon nem derült ez ki, egyáltalán semmi. Hát nem ment,
szerintem
a Zelenszkij elküldte, nem beszélve arról, hogy itt egy olyan politikai inkorrektséget követett el, ha már béke misszió, hogy az egyiket nem tájékoztatta arról, nem, hogy megyek utána mindjárt rohanyokat.
Elfelejtett, tehát annyi dolga, annyi dolga van, hogy nem tud minden apróságra emlékezni.
Meg nem biztos, hogy lesz jegy, tehát...
Meg lehet. Mit szóltok ahhoz, hogy az Európai Parlament bizottságainak vezetésében nem kapnak pozíciót az Orbán féle patrióták képviselőcsoport tagjai, ami neki tényleg úgy tűnik nagy fájdalom, legalábbis ezzel kapcsolatban nyilatkozott, és láttam, hogy elkomorult az arca, és iszonyú dühös volt emiatt, de hát ezzel nem tudom mit kezdeni. A patrióták az nem szalonképes úgy tűnik az Európai Unióban.
Igen, annak idején egyébként, amikor még a Marine Le Pen apja bennült a parlamentbe, a francia parlamentbe, akkor érdekes, hogy akkor még, és ez téged erősít abba, amit mondasz, hogy erősödnek a...
De Gyuri elég erős.
Hogy amikor a Le Pen beszélt, akkor utána nem reagáltak rá. Volt egy ilyen időszak, nem egy időszak, hanem egy egész ciklus, hogy amikor ő beszélt, az olyan volt, mint hogyha...
Hát karanténbe zárták.
Amikor nem, hogy nem válaszoltak, mintha nem mondott volna semmit. Ma már ez nem így van, mert amikor a lánya felszólal, akkor más lesz a helyzet. De az, hogy valakit karanténbe zárnak, az azért egy erős jelzés, és ez nem egy...
De már régóta Magyarország karanténban van Orbán.
Nem Magyarország...
Hát csak most a patrióták is oda kerültek.
A patrióták
is. Hát Orbán benne van, valószínű Orbánt már Annyira kiismerték az Európai Unió vezetői, hogy semmilyen sebben nem mennek bele vele.
A Meloni kerekperec megmondta, hogy azért nem veszi be a frakció, vagy nem lép be, vagy nem veszi be a frakciójába, mert több kárt okoz, mint hasznot. Kerekperec. És egyébként...
Jó lenne, hogyha a magyarok is rájönnének erre.
Hát most ugye a hazumém az adásidő utolsó perce lenne, akkor azt mondanám, hogy igen, jó lenne, és akkor le lehetne zárni, lenne egy pozitív vége. Nem tudom, hát előbb-utóbb változik itt, azért változott most is. Hát azért nem ugyanaz az élet, mint fél évvel ezelőtt volt az, ahogy minden. Megjelent egy 30%. Nem tudom, ebben van valami ebbe a 30%-ban, amit a Magyar Péter...
Az 29,2.
Én nem vagyok teljesen elragadtatva a Magyar Pétertől, annyiban biztos, hogy jó a helyzet, hogy itt valami változott. Az, hogy belőle miniszterelnök lesz, azt én kétlem, meg azt se tudni, hogy mi lesz, meg ugye most jön majd a pártépítés időszaka, ahol sok mindent el lehet rontani, de azért nem ugyanaz van. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy olyan az, amit választás előtt, nem hiszem.
Nem, ez abszolút igaz, tehát meg most a Fidesznek is szembe kell néznie, hogy 30% a Fidesz ellen szavazott, és egy olyan emberre szavaztak, akiknek valós programja nem nagyon van. Igen. Nem tudjuk, hogy mit akar. Tehát ez egy egyértelmű protest szavazat volt. Tehát, és hogy tényleg megjelent egy olyan erő, ami mozgósítani tudta az embereket. Tehát a hagyományos ellenzék az utóbbi időben nem itt teljesített túl jól, ha szabad így fogalmaznom.
Nem, de és ráadásul ez azért veszélyes az a Magyar Péter dolog, mert tényleg olyan, mint ahogy szokták mondani, egy elszabadult hajóágyú. Lehet, hogy egyszer megugrik, lehet, hogy visszaesik, szóval nem lehet tudni róla, hogy ez pontosan micsoda, nincs programja, vagy legalább majd meglátjuk. Ha előjön a programjában, lehet, hogy 3% lesz, de az is lehet, hogy 43%. Ez nem lehet, és ez egy veszélyes dolog. Nagyon régen volt már olyan, hogy már a Fidesznek komolyan szembe kellett nézni valamivel, legalábbis meg kellett oldani, a helyére kéne rakni. Lehet, hogy ugyanúgy lesöprik majd, mint a eddigi próbálkozásokat, de ez most ebben a pillanatban nem biztos. És közel van már 26, mert 2024 van, attól is függ, hogy ez a lendület meddig tart, mert eddig azért többnyire a szimpatizások, meg az ellenzéknek a tömegét vitte el. Ki tudja, mi lesz ebből. Ez egy más helyzet.
Egy érdekes dolog van a választás óta, hogy az azóta kijött elmúlt napokban közölt közvéleménykutatások szerint a győzteshez húzás elve a választás után érvényesült. Vagyis az az általános tapasztalat, hogy egy választás után mint a többen, igen, hát hogy szimpatikusabb lesz
csak
a győztes.
Csak itt a győztes az a Magyar Péter volt.
Ez volt, igen, hogy a Magyar Péter pártja tovább erősödött egy kicsit, a Fidesz pedig egy kicsit tovább gyengült mindegyik felmérésben, ami azt mutatja, hogy a közhangulatot is, ha nem lett volna elég ez az eredmény, ami ezt igazolja, de a közhangulatot is képes tovább befolyásolni, hiába jönnek elő különböző kényes, kínos, kellemetlen ügyek.
Igen.
Tehát nem, persze nem tudjuk, hogy mi lesz holnap után, de az biztos, hogy egy egészen kivételes menet bontakozik ki a szemünk előtt.
Kínos, vagy kellemetlen, vagy milyen ügy az Iványiék féle történet? A Magyar Evangéliumi Testvérkezetség összes számláját inkasszózta az adóhatóság. Iványi Gábor, a MET vezetője úgy nyilatkozott, hogy még egy-két napig tudnak működni az adományoknak köszönhetően. Most egy olyan számlát gyűjtik a pénzt, mondta, amely az adóhivatalnak nincs hozzáférése, ezt lehet, hogy naivan gondolja, mert azt hiszem adóhivatalnak minden
nincs.
Számlához van
nincs.
Hozzáférése, amit Magyarországon kezelnek. Szóval ez mire jó? Tehát mire jó az, hogy az Iványi Gábor féle egyházat, most már van alternatíva is, hogyha nem tudnak pénzt szerezni a belügyminisztrum között, hogy átvesznek minden szolgáltatást. Inkább csak ne legyen Iványi Gábor, igen. Pedig az milliárdos tétel, amiről itt szó van.
Igen, de az Iványi Gábor az nem egyszerűen egy, az Iványi Gábornak már az már egy tényező marad akkor is, és nem biztos, hogy jó ez, hogy újat húznak ezzel az Iványi Gábor féle mozgalommal, mert ez nagyon sok ember embernek azért egyrészt effektíve munkát adott egy csomó embernek, iskolái voltak, óvodái, nem tudom micsoda, milyen intézményei, tehát nagyon sokakat közelről érint, és közvetlenül.
Meg mindenki érdeklődik. A fórumot ma pénteken én vezettem, ahol a betelefonálók fele elég sokan telefonáltak, kifejezetten az Iványi Gábor féle ügyre volt kíváncsi, és szeretett, vagy szeretne, vagy csinálja is, hogy valamilyen módon segíti őket, akár pénzzel, akár munkával, akár valami fajta szolgáltatással.
Nem tudom, persze az a baj, hogy ugye nekik kellene kapniuk az állami, az 1%-ot, meg az állami támogatást.
Hát, ha egyház lennének.
Igen. Hát az, hogy hogyan nem lettek egyház, ami egy külön történet, azt és a magyar kérdezni. Politika egyik szégyen foltja, meg sok mindenki
tömeg. Mondom, a Slomótól meg lehet kérdezni,
a Slomótól is
meg a Németh Sándortól, vagy igen. A német, hogy hívják a...
Németh Sándor.
Németh Sándor.
Szóval tőlük is meg lehetne kérdezni, de ez biztos, hogy az egy, ez egy szégyen.
Itt van erkölcsös figurák ezek.
Igen, meg ugye ez nem csak Iványi Gábor, hanem hogy bárki, aki a Fidesz ellenségnek tart, az tűnjön el. Tehát számomra ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt. Biztos emlékeztek, amikor átnevezték Ferihegyet Liszt Ferenc repülőtérre, és akkor volt egy ilyen nyelvtani bizottság, amelyik kifogásolta, hogy nyelvtanilag helytelen az új név. És akkor a bizottságot feloszlatták, a bizottság tagjait, a munkaidőt kiugták. Nem, már nem emlékszem rá, de valami tényleg, ami nyelv, de nem politikai dolog volt, hanem nyelvtani.
Nem, hogy hely nem is nyelvtani, helytörténetileg, hogy ez sok minden fűződik, ennek nincs igazán indoka, és, hogy Liszt Ferenc nevezzék. Hát a Ferihegy benne van a magyar köztudatban, kultúrában. És
jó, de és akkor gyakorlatilag... külföldi város repülőterét is hírességekről nevezték el.
Ja, igen, hát az rendben van,
de maga a megoldás, hogy utána az összes tagot kirúgták, a bizottságot beszüntették, és még a magyar földrajzik.
Jó, de hát erre csak az időjárás előrejelző intézetnek, ami a Gellértenyen van, mindenki látta, ismeri. Igen. Egy ilyen téglás épület, nagy épület, ott volt a időjárás előjelző központja.
Meteorológiai intézetnek hívták.
Vagy bocsánat, meteorológiai intézet központja. Ami azért került végül is Lapátra, a vezetője, meg ki tudja még hányan, mert hogy augusztus 20-ára rossz időt jósoltak ezzel négy évvel, vagy öt évvel, mikor volt?
Igen, 3-4 évvel ezzel, de gyakorlatilag ez teljesen az 50-es évek hangulatát tükrözi, tehát
és ez
a, mintha tanút néznénk.
Igen. Ez a döbbenet. Az ember azt hitte volna, ez a ferihegyi példa volt az első megrázó, hogy hát ez nem lehet, hogy ez jöjjön vissza, hát ez lehetetlen, hát ezt a magyar társadalom megérti, azonnal kiröhögi, azt mondja, a régi reflexek működésbe lépnek, azt mondja, hát ilyen bandát el kell kergetni, és nem, és nem.
Emlékezek, ez ugyanaz, mint amikor már valamelyik magyar tudós megtalálta a Kiskunságban a viperát, és Rákosinak hívta.
Rákosi mátyás miatt át kellett nevezni.
El kellett nevezni homoki viper, más nevet homoki kellett neki.
De megint ilyen. Rákosi viper.
Már megint, igen.
De ha találnak egy Orbán viperát, az nagyon ciki lesz.
Igen, az ciki lesz. Egyébként a visszatérve a Iványi Gábor féle ügyre, ott nem tudom, most olyan valamikbe kötöttek bele, ami az ő erejüket meghaladó. Tehát most elkezdtek, ugye annak idején könyvelési problémákat találtak. Mert ugyanis ami befolyt pénz, az mind közvetlenül kifizetés, igen. Kifizették bérekre, stb. Nem tudom, hogy mit nem tudtak, valamit nem tudtak fizetni.
Nem fizettek adót például.
Adót nem fizettek, de mert azt is
járulékot
munkáltató. Járulékot se fizettek.
Szóval de hova ment, oda ment, ahova kellett menni, tudom, hogy ez szabálytalan. De itt nem büntetni kellett volna, hanem megsegíteni ezt a szervezetet, mert olyan feladatokat vállalt magára, amiket igenis társadalmilag és kormányzatilag
igen,
is
igen, ha nem az Orbán kell. Kurzus van, akkor valószínű segítették volna. Valószínű Orbán és Iványi között van valami olyan nem tudom micsoda, tüske, vagy annál még súlyosabb dolog, ami miatt Orbán Viktor nem engedi azt, hogy valahogy kikupálódjon az Iványi féle társaság, és abszolút törvényes keretek között képes legyen működtetni a különböző szegényeket segítő intézményei.
És ezt nem engedi. Ezt
igen, ez egy Orbán néha kitalál magának ilyen elvi kérdéseket. Elvi kérdés, hogy ez a szervezet szűnjön meg. Igen. Akár tetszik neki, akár nem. Elvi kérdés...
Pedig az egyik gyerekét Iványi Gábor keresztelte meg.
Elvi kérdés, hogy a vasút menjen Lovasberényig, meg mit tudom én, mert ez nem mindegy. Elvi kérdés a foci. Ezek hülye elvi kérdések. Ezek
jó, nem, nézzünk nem ki a focival is, igen.
Jó, ez most ez mindegy, hát egyébként tényleg ez... De ezekből ő nem enged. Tehát annyira teljesen irracionálisak ezek a dolgok. Ez, amit most csinálnak, ez nem Orbán Viktor, ide fog jönni, és azt mondja, hogy kérem, én nem csináltam semmit, nem is láttam 40 éve.
Be kell tartani a törvényeket.
Be kell tartani a törvényeket, igen, de vannak helyzetek, amikor ugyan be kell tartani a törvényeket, de hozzá kéne segíteni azokat, akik társadalmilag fontos dolgokat csinálnak. Erre könnyen mondhatja, hogy hát ha valaki nem bírja, akkor ne csinálja. Ez ironikusabb, cinikusabb, szemetebb mondat, nincs, de a gondolkodás.
Igen, de ez a biztos, cinizmus, ez a kíméletlenség, ez az embertelenség végül is ez lesz a realitás. Ez, bár nem szeretném elvenni Iványi Gábor reményét, tényleg hihetetlen, hogy a teljes reménytelenségben is valami reményt tud sugározni, hogy én akkor is küzdök, és akkor is küzdeni fogunk, és akkor is mindent, de valószínűleg a realitás, a kíméletlenség durva győzelme lesz, és ennek se lesz meg a politikai ára, amit meg kell fizetni.
Azért nem az elszenvedők, tényleg azok, akik a társadalom szélén élnek, tehát, és ez megint egy cínikus dolog, hogy ez
szélén élnek minden hatalommal szemben kárt szenvednek.
De hát pont egy normális társadalomban pont ezeket kéne felkarolni, ezeket az embereket.
Hát mi nem vagyunk pont, azok.
Nem, hát igen, azt hiszem ezt eddig is tudtuk sajnos.
Nem is voltunk azok?
Nem.
Most sem vagyunk azok.
És nagyon bízom benne, hogy valaha azok leszünk, de nem a belátható.
Hát mi nem fogjuk megélni valószínűleg.
Igen, de hadd mondjak valamit, ez, állandóan ez foglalkoztat. Tehát, hogyha valaki, aki ennyire kockára teszi a hazáját, Magyarországot.
Mármint, hogy Orbán
Viktor. Orbán Viktor. Ennyire fölveszi a hiteleket úgy, hogy ugye az átláthatóság legkisebb jelen nélkül. Fölvehet egy kormány hitelt, csak nem szokásos ekkora hitelt fölvenni úgy, hogy ezt valamiképpen nem jelentik be. Tehát, hogyha ennyire igenis kockára tesz és eladósítja, tényleg nem az a hazafiatlan, aki ezt nem érzi át. Én állítom, hogy az ember nem tudja pontosan, hogy ebből Magyarországból mi lesz 20 év múlva, hogy hogyan fogja ezt visszafizetni.
Nem tudja, mi lesz
nem tudja, de nem is vesz föl 1000 milliárd, nem tudom mennyi hitelt, hanem ezt azért végig gondolja. Ez azért valamiképpen igenis tudatni kéne a társadalom, hogy ilyen meg ilyen veszélyek vannak itt. Nincs, itt konnektivitás van, meg a hozzá hasonló baromságok. Ez a magyarázat.
De azt tudja, hogy mit akar. Nagyobb Magyarországot és egy még nagyobb Orbán Viktort. És hogy 20 év múlva, ha maradjunk ennél a számnál, nem tudja, mi lesz 20 év múlva. Ő azt mondja, hogy legkésőbb 20 év múlva olimpiát fog rendezni Budapest, de reméljük, hogy még előbb. Úgyhogy megvannak itt a keretek, ki vannak jelölve, ki van mondva, Nagy Magyarország, Nagy Orbán Viktor. Ennyi.
És tudjuk már, hogy mi lett belőle, és az ilyen
szirén hangokat, mint amiket te produkálsz most meg te, azt a szuverenitás védelmi hivatallal valamilyen módon kigajjazzuk, ugye el szokták ilyenkor.
És hogy mennyire hasonlít ez sajnos a putyini rendszerre, tehát, hogy nekem olyan érzésem van, hogy körülbelül 5-6 év késéssel folyamatosan azok valósulnak meg, ami Oroszországban is, tehát ez a külföldi ügynök törvény, igen, ez is azt is sikerült onnan átvenni.
Szuverenitásvédelmi hivatal.
Ezek a nép ellenségeinek, ami most zajlik, ez 3-4 éve van, most van a szuverenitásvédelmi hivatal. Az egyetlen mencsvárunk egyébként szerintem az EU, hogy azért mindent nem lehet megcsinálni.
Szóval azért ez érdekes, hogy...
Nem hiszel nekem.
Ez van.
Azt látom, hogy mindent meg lehet csinálni.
De az a kérdésem, várjál, hogy az EU-val kapcsolatban képes Orbán Viktor odáig navigálni Magyarországot, hogy nyugodtan kilépjen belőle?
Képes. csak ő lenne képes rá, mert ugye már felvetette például a héten a jobboldali finn kormány külügyminisztere, hogy Magyarországnak ennyire nem tetszik, miért nem tetszik kilépni innen. Nem ő volt az egyetlen, már holland vezető is pedzegette ezt, igaz, hogy közben a NATO főtitkára lett Orbán Viktor tiltakozása majd beleegyezése után, de a lényeg az, hogy az Európai Unió nem tudja kizárni Magyarországot. A periféria szorítani tudja, bár a vétójogot elvenni tőle szerintem nem, igyekszik trükközni, de ehhez mind a 27 ország jóvágyása kell, Orbán nem fogja ezt megadni, hogy elvegyék tőle ezt az eszközt, de Orbán, ha akarja, és politikailag valamiért hasznosnak tartja, rá tudja venni a magyar társadalmat, hogy támogassa, nem kell hozzá népszavazás, tévedés ne essék, nem kell úgy meggyőzni a társadalmat, hogy szavazzátok meg egy népszavazáson, hogy lépjünk ki, elég lelkileg, politikailag egyéb módon meggyőzni, és aztán a parlament, hozhat egy olyan törvényt, hogy köszönjük, elég volt, kilépünk, ezek nem a javunkat akarják, pontosabban a javunkat elveszik, ezért mi inkább Kínával, meg Oroszországgal, meg függetlenül, meg mindenkitől nem zavar, senkitől nem zavarva, így van, itt Európa
közepén. De akkor kivéd meg majd minket, és itt az a minket, ez ránk is vonatkozik.
Ezeket majd mi fogjuk megkérdezni.
A sitten.
Hát lehet.
Igen, és emellé majd jön a Nézőpont intézet, amely szerint a magyarok 104%-a ki akar lépni az EU-ból, tehát népszavazás sem kell.
Egyébként állat érdekes, hogy most, hogy ez a szuverenitás védelmi hivatal, Lánci Tamás meg Orbán Balázs így előjöttek, ezeket a találkoztam velük, hát nyilván ti is sokszor ilyen műsorokban, ATV-ben, nem tudom én hol, ezek valamikor 20-15 évvel inkább mondom, ezek jó szellemű emberek, fiatal emberek voltak, ezt én mondhatom.
Állítólag Adolf Hitler is egy jó fazon volt.
De amikor... most nem...
Nem érdekel, hogy milyen volt 10 évvel
ezelőtt.
Igen,
de azért én elcsodálkozhatom, hogy mivé lesz az ember.
De nem
ez
érdekes.
Ez a szemünk előtt történt. Ez az Orbán igen. Balázs egy képzett, művelt,
igen.
Azt kell mondanom, okos, tájékozott, jól érvelő.
Annál nagyobb bűnt
követel. Gulyás Gergely, de igen,
a egyetért. A Lánci Tamás is. Most olyan hülyeséget beszélnek, nem hiszem.
De ők sem hiszik.
Hát ez igaz.
Nem, de hát, ha megnézzük, hogy Orbán Viktor is milyen volt 30 évvel ezelőtt, vagy Dajcs Tamás, aki...
Várjál, csak 30 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, lépett ki a Fideszből a Fodor Gábor, Ungár, Klára... Ja.
Akkor már kezdett repedezni.
Akkor már gyanús volt, hogy kiderült Orbán Viktorról. Tehát kiderült Orbán Viktorról akkor, hogy milyen figura.
De ettől még okosnak akkor is okos volt.
Nem mondták, igen, de akkor se tudtak
elszámolni. A jó szelleműnek már nem volt.
Akkor se tudtak már elszámolni a székház pénzeket.
Például így. Csak nem az észbe
jelentek. Nem, ezt direkt nem mondtam. De én csak mondtam.
Várj, az észbe jelent meg először.
Csak nem.
Ez volt a Megbeszéljük a hetes stúdióban Német Andrással, Kovács Zoltánnal és Bolgár Györggyel, nekem pedig nem maradt más dolgom, mint hogy a szerkesztőm Csernánszki Lid nevében is elköszönjek. Önöktől Najma Gábort hallották. Műsorunk elkészítésében részt vettek Lantos Dániel, Horváth Ádám, Balogh Krisztián és Túri Lui.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.